mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket a 329. dicséretünknek a második versével, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk. 329. dicséretünk második verse: nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szent keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől a következőképpen: mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy a karzaton is néhány helyet látok, itt elől viszont vannak még helyek, ha valaki szívesen leülne, nyugodtan jöjjön előbbre. Keresztség szereztetési igéjét kiegészítendő amellé szeretnék olvasni még egy igeverset a Prédikátorok könyvéből, amely nem egy egyszerű olvasmány. A Prédikátor könyvének a 4. részéből a 13. verset: többet ér a szegény, de bölcs gyermek, a vén, de ostoba királynál, aki nem ismeri el, hogy figyelmeztetésre szorul. A Prédikátor könyve ilyen bölcs gondolatoknak a gyűjteménye, amelyben olyan élettapasztalatok is megfogalmazódnak, amelyet maga az élet szült. Nyilván, hogy egy idős embernek a visszaemlékezései mindig azt jelentik, hogy ő már látott sok mindent a világban, és ő mondja ezt a kis mondatot, hogy egy szegény, egyszerű gyermek még mindig többet ér, mint egy vén, de bölcs király. És az ember azért elgondolkozik azon, hogy most miért ez a párhuzam? Mi ebben az ellentétben az üzenet? És akkor szeretném ezt az egészet most arra átfordítani, ahogy a gyermekeinkkel, az ő életükkel való találkozásban ezt mi meg is tapasztaljuk. Amikor a gyermekek világa találkozik a mi világunkkal, akkor valahol ez a feszültség jelenik meg. Szegény gyermek. Kicsit erős ezt a kifejezést használni, hogy ez a gyermek, ez egy védtelen, törékeny, valaki olyan, aki igazából magára gondot viselni nem tud, valaki olyan, akinek az élete egy leheletnyi csupán, nem is vesszük néha úgy komolyan, ahogy komolyan kellene venni. És ez a gyermeki lét mellé, vagy gyermeki lét mellé oda kerül a felnőtteknek az a világa, amiben mi bölcsek vagyunk, okosak vagyunk, amiben mindent értünk, amiben azt gondoljuk, hogy irányítani tudjuk az életünket, a sorsunkat, sok mindent. És erre mondja ez az ige azt, hogy Többet ér a szegény, de bölcs gyermek a vén, de ostob a királynál, aki nem ismeri el, hogy figyelmeztetésre szorul. A gyermekünknek mi a szegénysége? A szegénysége az, hogy semmi tudása nincsen. Azt figyeli, hogy mi mit csinálunk, azt megpróbálja leutánozni, aztán majd előre halad az ismeretbe, mert elviszük az óvodába, elviszük az iskolába, ott majd megtanítják az élet dolgaira, de most még teljesen így tekintünk rájuk, hogy mit tudhat ő? Hát semmit. Aztán úgy is rájuk tekintünk, mint akik sok mindent nem tudtak hozzáadni a mi családi létünkhöz. Nem keresnek pénzt, nem hoznak semmit a konyhára, hát egy kis családi pótlékot azt leszámítjuk, de igazából nem tesznek semmi olyasmit hozzá az én életemhez, amivel én több lehetnék. Hanem inkább azt látom, hogy én kell jobban elosszam azt, ami nekem van. Aztán a gyermekeinknek nincsen nagy tapasztalata. Talán ez egy kicsit a tudáshoz is kapcsolódik. Az ő életében ilyen apró tapasztalások vannak, hogy mi az, ami fáj, hogyha megütöm magam, akkor ott gyorsan sírni kell, mert akkor édesanyja biztos rohan, és akkor felvesz engem, és az nekem jó lesz. Ezeket a tapasztalásokat egy kicsit azért a saját hasznára egyre inkább föl tudja majd használni. És emellett a mi életünk azt gondoljuk, hogy tele van olyan bölcsességgel, amivel mi tudunk irányítani. És mégis azt mondja ez az ige, hogy mi vén és ostoba királyok vagyunk. Mert amikor az ő életüket nézzük, akkor nem vesszük észre benne azt, amit Jézus is megfogalmaz egy helyen, és azt mondja, hogy tudjátok, ilyeneké az Isten országa. Akik tudnak annyira egyszerűen gondolkozni, akik tudnak annyira bizalommal ragaszkodni valakihez, akinek nincsen semmije, és mégis ettől iszonyatosan boldog tud lenni. Az ő életük valahogy egy kicsit mindig irigylésre méltó nekünk felnőtteknek. A gondtalansága miatt, az egyszerűsége miatt, a hite miatt is, hadd mondjam ide, hiszen számára minden olyan elképzelt dolog valóság, amiben hinni akar az ember. Többet ér, mondja ez az ige. Többet ér ez annál, ami én vagyok. Azért ér többet, mert én már nem ismerem el, hogy figyelmeztetésre szorulok. És ezt a gondolatot szeretném még utoljára idehozni, hogy állandóan egy nagy kérdés, amikor a gyermekeinkkel foglalkozunk, hogy kell őket jól nevelni. Egynek külön tudománya van. Nem is olyan régen a gyülekezetben is felmerült ennek a gondolata, hogy jó lenne meghívni egy előadót, aki elmondja, hogy milyen tapasztalásai, milyen tudása van arról, hogy kell a gyermeket nevelni. Nem rossz dolgok ezek. Egyetlen egy nagy kérdés húzódik meg mögötte, hogy én mennyire akarok közben nevelődni. Hogy miért gondolom azt, hogy a gyermekemmel kell csak foglalkozni, és magammal nem kell foglalkozni. Hogy miért gondolkozom úgy, hogy ő az, aki eligazítást kell kapjon, és miért nem gondolkozok úgy, hogy nekem is eligazításra van szükségem. Nagyon egyszerűen fogalmaz itt a Szentíró, és azt mondja, hogy az ostoba vén király nem ismeri el, hogy neki is figyelmeztetése van szüksége. Úgy kell gyermeket nevelnem, hogy közben én is az Isten gyermeke maradjak. Különben nem fogom tudni vezetni azon az úton, amelyen Isten azokat az áldásokat készítette el neki, amelyek csak úgy jutnak bele az ő csöp életébe, hogyha azokat én is megragadom, megtapasztalom, és vele együtt tudom élni azokat. Amikor most ezt a kisgyermeket megkereszteljük, akkor útravalónak, szülőknek, keresztszülőknek, családnak, de megfontolása az egész gyülekezetnek. Ezt szeretném a lelkére helyezni, hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy miközben másokat tanítunk, magunk nehogy megfeledkezzünk arról, hogy ugyanúgy Krisztus tanítványai kell legyünk. Hogy csak az igazi ismeret, amit tőle megkapva, az életünkön megszűrve, abban beigazolódva, látva tudunk továbbadni nekik. Különben ostoba királyok maradunk, és közben a gyermekeinkből is olyan királyokat, királyfikat és királylányokat nevelünk, akik utána nem képesek hajlani a jóra, nem képesek igazítani az életükön, pedig Jézus ezt kéri a szereztetés ígében is olyan szépen elhangzik. Tegyétek őket tanítványokká. A tanítvány pedig azt jelenti, hogy ő folyamatosan kész tanulni Istentől. Kész tanulni, az élet útján járni, és kész megtanulni azt, hogy az ő bölcsessége mindig kevesebb marad, mint az Istené. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Jöjjetek, közösen álljunk fel, és kérem a szülőket és keresztszülőket, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. A gyülekezetét is kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet feleje, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagy felelősséget raksz ránk, amikor egy-egy életet rábízol a mi bölcsességünkre, a mi kezünkre, a mi erőnkre. Megteszed ezt akkor is, amikor tudod, hogy önmagunkban kevesek vagyunk ehhez a feladathoz. Ezért ígéred a te segítségedet, a jelenlétedet, és ígéred azt, hogy aki úgy akar tanítani, hogy maga is tud tanulni közben, azt el fogod igazítani. Ilyen nyitott szívvel állunk most előtted, hogy ennek a kisgyermeknek is az életét úgy tudják vezetni, és tudjuk vezetni, mint akik készen vagyunk minden intés befogadására, mint akiknek lehet vezetni a látását, a gondolatait, hogy mi is helyes útra vezessük. Sokszor igaz az, amit Jézus olyan szomorúan állít az övéiről is, hogy vakok vezetnek vakokat. Szeretnénk mi is gyermekeid lenni úgy, hogy ennek a kisgyermeknek a gyermeksége öröm legyen, békesség legyen, hogy benne legyen az a szeretet, amire szüksége van testi és lelki növekedésében is. Így kérünk, hogy tégy bennünket alkalmassá, és engedd, hogy megkapaszkodjunk a nagy ígéretbe, amely mindig elhangzik, amikor valakit néven szólítasz, és a te szövetségedbe befogadsz, hogy vele leszel minden napon a világ végezetéig. Így kérjük ezt az áldást az ő életére is, és azoknak az életére, akik körülveszik szeretetükkel, türelmükkel, szolgálatkészségükkel. Add a te áldásodat a te népedre, hadd dicsérjen téged azért, hogy valaki megint csak a te szövetségednek része lehet. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, most és minden időben. Amen.
újra keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Istennek szeretete és a Szentlélek megáldó és megőrző ereje. Legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen.
Foglaljuk el a helyünket, és a keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 8. zsoltárunkat keressük és énekeljük az első 4 versével. A 8. zsoltár első verse így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Isten igét olvasom a mai napra rendelt zsoltárunkból, amelyet a Bibliaolvasó vezérfonalunk kijelöl ma számunkra. A Zsoltárok könyvének a 37. fejezetéből, a 37. fejezetéből az első 11 verset fogom olvasni. Dávid zsoltára. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra, ne indulj fel, ha az alattomos embereknek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös. Körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretjük a zsoltárokat, azokat az imádságokat, amelyek mély emberi érzésekről szólnak, küzdésekről, megpróbáltatásokról, de nagy találkozásokról is. Annyira úgy érezzük, hogy benne vagyunk mi is. Amikor látjuk a magunk körül lévő világot az igazságtalanságaival, a próbatételeivel, a nyomorúságaival, és látjuk önmagunkat, ahogy szeretnénk menekülni, ahogy mindezt magunk mögött hagyva valami mást megélni, mást átélni, így szaladunk mi is te hozzád mindig. Ezt a gyönyörű zsoltárt szeretnénk a magunk imádságává tenni, és valahol folytatni. Elmondani előtted azt, hogy mi is szeretnénk boldog emberek lenni. Olyanok, akik tudnak rád tekinteni, akiknek a kérését te meghallgatod, megáldod azokkal a javakkal, amelyek tőled jönnek, és teljessé tudják tenni az életünket. Köszönjük, hogy ma is elhozhattuk mindazt, ami bennünk van. A hálaadást is, az életért, az új életért is, a kérést is, hogy tégy alkalmas eszközeiddé. Elhoztuk a megfáradásainkat is, a betegségeinket is, a kudarcainkat is, és mind szeretnénk most ide letenni te eléd. És várni azt, hogy megnyitod azt az utat, amelyen tovább lehet indulni, amelyen lehet járni úgy, hogy ott megtaláljuk az életnek azokat a lehetőségeit, amelyek rá tudnak mutatni, amely elvezet, hogy tudjunk mi is gyönyörködni te benned. Így kérünk, hogy áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, hogy formáld közbe a lelkünket, hogy a te lelked itt legyen közöttünk. Hallgass meg most is, akkor, amikor ezt kérjük tőled, a mi Urunk Jézus nevében. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt, 229. dicséretünkkel, annak az első versét énekeljük. Jelzem, hogy vannak itt elől helyek, hogyha valaki szívesen leül, akkor nyugodtan az ének alatt előre lehet jönni. 229. dicséretünk első verse. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Alapigénket újraolvasom a 37. Zsoltárnak a 4. és 5. verseiből. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Foglaljuk el a helyünket. Bizonyára nagyon sokan ismerik ezt a nagyon szép ígéretet a Zsoltárok könyvéből. Amikor elkezdtem erre a vasárnapra készülni, akkor egy fehér lapra felírtam azokat az összetevőket, amire tekintettel kell lennünk, amikor a mai igét hallgatjuk. Az egyik összetevő az, hogy ma október 6-a van. Ez egy nemzeti ünnep nekünk. Van, aki tud ezzel valamit kezdeni, van, aki átsiklik fölötte, de mégis hálát szeretnénk adni azoknak az életért, akik hitükkel, az ország szeretetével felvértezve elmentek addig, hogy vértanú halált is tudnak szenvedni. Aztán a második dolog, ami felkerült a lapra, nem fontossági sorrendbe írtam, hogy ennek a gyülekezetnek az életében egy nagy korszak áll már magunk mögött. Október 1-én volt, hogy ez a gyülekezet 80 éves lett. A templomot 80 évvel ezelőtt szentelték fel október 1-én, úgyhogy benne van valahol az életünkben az ő életük, és az a történelem, ami létrehívta ezt a közösséget és ezt a templomot. Tudtam azt is jól, hogy keresztelni fogunk. Több gyermeket is kereszteltünk volna, de sajnos többen lebetegedtek. De most mégis hálával vagyunk, hogy itt volt egy élet, amivel az Isten szövetséget akart kötni, és ebben a keresztségben azért egy család számára ez egy nagy ajándék, hogy az Isten áldása kíséri ennek a gyermeknek az életét továbbra. És szomorú dolog az is, hogy a gyülekezetünket érintette, hogy az elmúlt héten 4-szer is búcsút vettünk. Vannak itt olyanok, akik most emlékeznek, akik visszaidéznik a régi dolgokat, talán megfáradva is ebben. És azt gondoltam végig, hogy ennek a 4-nek van-e valami közös metszete? Van-e valami olyan közös kérdés ezekben a dolgokban, amit most érdemes lenne együtt tekinteni? És azt a felismerést láttam meg, hogy egy nagy kérdés mindegyikben, mind a 4-ben ott feszül. Ez a közös kérdés pedig így hangzik, hogy de merre vezet az út tovább? Merre kell tovább menni? A vértanúknak az ünneplése mellett azért egy nagy kérdés, hogy ez az ország, ez merre kell tovább menjen? Van itt még valaki ebben az országban, aki az életét odaadná a hazájáért? Ezért a kis országért? Nem leírt gondolat már ez? Nem tovább lépünk ezen, és csak a megélhetést keressük, vagy az élhető világot keressük? Már annyira nem út ez, hogy az országom útján járjak. Aztán itt vagyunk az elődeink templomába, és nagy kérdés az, hogy de merre tovább? Ők összeadták a kis kuporgatott pénzüket, és létrehozták ezt a hajlékot, amit Istennek szenteltek. Egyre többen vagyunk, hál' Istennek, a templomba. Ha egyszer arról adódna a nagy kérdés, hogy ki mennyit tesz hozzá, hogy egy nagyobbat építsünk, vajon akkor ez az én szívügyem is lenne? Akarom azt, hogy itt az Isten igéje évszázadok múlva is akár megszólaljon, ha Isten úgy gondolja, hogy ezt a világot megtartja. A keresztségben én azt gondolom teljesen egyértelmű, hogy ránézek a gyermekemre, és az a kérdésem, hogy mi az ő útja? Melyiken kell vezetni? Mi lesz belőle, ha nagy lesz? Mi lesz az ő életével? És talán hasonlóképpen egyértelmű a búcsúzóknak is a kérdése. Mi lesz most ezután? Hogyan folytatom azt, amit eddig éltem? Valaki mellett, valakivel mégiscsak összekötve, megtalálom-e azt az utat, amin én járhatok még, ahol még öröm, vagy akár boldogság is vár rám? Ez merre vezet? Hát ezek a nagy kérdések, és ebben a Zsoltárban van elméletileg egy jó válasz. A kérdés, hogy a választ azt el tudjuk-e fogadni, meg tudjuk-e szívlelni. Az alapíge olyan szép. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Tehát út az van. Elkészített út Istentől. A kérdés, hogy hogyan kell erre rálépni. És ennek az ige hirdetésnek, ha feltétlenül egy címet szeretnék adni, akkor azt mondanám, hogy a tovább lépésem feltétele. Mi a feltétele annak, hogy abból az élethelyzetből, amiben vagyok, én tovább tudjak menni? És két nagy kifejezés van itt, amit most egy picit szeretnék jobban megvizsgálni. Az egyik az, hogy tudjál gyönyörködni, és a másik az, hogy tudjál bízni. Ha tovább akar menni valaki egy megrekedt állapotból, akkor ez a kettő, ez elengedhetetlen. Lehet, hogy lehetne még többet is mellé tenni, de ez az ige erre felhívja a figyelmünket. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Az első kérdés az, hogy őszinték legyünk önmagunkhoz, hogy tudunk-e bármiben gyönyörködni. Hogy van-e olyan dolog az életemben, ami engem még gyönyörködtet, ami csodával tölt el, ami fölött meg tudok állni, és nem csak úgy szemlélem, mint egy külső szemlélő, hanem teljesen benne tudok lenni. És erre sajnos az a válaszunk legtöbbször, hogy nincs mibe gyönyörködnöm. Senki nem tud olyat mutatni, amiben lehetne gyönyörködni. És akkor így visszaadjuk a labdát Istennek is, hogy jól van, Uram, én gyönyörködnék, hogyha Te megoldanád azt, hogy olyan gyönyörű helyzetek jönnének az életembe. Hogy megoldódnának a gondjaim, hogy vidám tudnék lenni, hogy összeállna az a kép, amit már olyan régen dédelgetek az álmaimba vagy a gondolataimba, hogy egyszer egészek leszünk, mint egy család, mint a saját életem, amit úgy szeretnék egybe látni, hogy ki is vagyok én valójában, és mire is vagyok alkalmas, és a körülöttem lévő világot is. Majd akkor gyönyörködöm. Szépítsd meg nekem ezt a világot, hogy tudjak gyönyörködni. Ha nincs kiváltó ok, akkor az ember csak nézelődik. Bámészkodunk, ez is tetszik, az is tetszik. Ha valami nem tetszik, akkor elfordítjuk a tekintetünket onnan. És hogyha ezt a szemlélődésünket nézzük, akkor inkább az a kifejezés jobb rá, hogy ilyen műkritikusok vagyunk. Oda megyek, megnézem azt, amit a másik csinált, és egyből észreveszem a hibáját. Dicsekszik vele, hogy nézd, ezt én rajzoltam. Jön a gyermek, és akkor én mosolygok rajta, és azt mondom, mekkora az embernek a feje, aránytalan a teste, lógnak a lábai. Szép, szép, gyönyörködöm benne. Mitől lesz ez igazi gyönyörűség? Kérdezzük meg a családot, akik a gyermekeket idehozzák. Attól, hogy az én gyermekem rajzolta. Nekem is van a Bibliámban egy-két ilyen gyermekrajz, ákom-bákom, a gyerekektől, amit kiskorukban rajzoltak, és én abban tudok gyönyörködni. Nem kell annak tökéletesnek lenni, hogy én gyönyörködjek benne. És valahol itt van az én nagy tévedésem az élettel is, hogy azt gondolom, hogy a tökéletesben lehet gyönyörködni, a tökéletlenben nem lehet gyönyörködni. De hát, hogyha ez a kifogás, akkor Isten viszont tökéletes. Akkor benne aztán kellene gyönyörködni. Hol vannak azok a pillanatok, amikor tényleg semmi erőlködés nincs az emberben, hanem valamire rácsodálkozik, és akár sírhatnékja van, és azt mondja, hogy hát hogy létezik, hogy az Isten engem ennyire szeret? Van ilyen élettapasztalatunk? Van ilyen élethelyzet egyáltalán? A gyönyörködés az valami olyasmi, hogy valamivel nem tudok betelni, hogy teljesen elmerülök benne. Néha ilyen őrült művészeket gondolunk el ilyenkor, aki ül egy kép előtt, nézi azt a piros nagy pacnit, és gyönyörködik benne órákon keresztül, és nem értjük, hogy mit lát benne. Élvezi, csodálja, és elvarázsolja. Isten, élvezed? Csodálod, elvarázsol? Olyan gyermeki kifejezések. Nem tudom, hogy sikerült-e jól elmondanom a keresztség igéjével kapcsolatban, de ott is erről van szó, hogy a gyermek élvezi, csodálja, elvarázsolja, és én egy egész más világba élek a magam kereteivel, kritériumaival, szkepszisével, hogy minden csak megkritizálok. Amikor az Istenben gyönyörködik valaki, akkor kiszakad egy világból, és belekerül egy másikba. Ennek ott meg kell történnie. Ez a megtörténés pedig egyszerűen nem másról szól, mint amiről a tanítványok is bizonyságot tettek. Azok a tanítványok, akiket Jézus maga mellé vett, felvitt egy hegyre, és ezen a hegyen együtt voltak Jézussal, és egyszer csak valami nagyon fura dolog történt, mert ránéztek erre a Jézusra is, és nem olyan emberszerű volt. Nem a fáradt Jézus volt, nem a meggyötört arcú, nem az a nagyon ismert, akit úgy szerettek is, hanem valami csodálatosan különböző. Ragyogó ruhában, elváltozott formában. És akkor megszólal Péter, és azt mondja, hogy jó nekünk itt lenni. Ez a világ az enyém, ebbe akarok élni. Én nem akarok innen elmenni. És akkor Jézus meginti őket, és azt mondja, hogy ez a világ, ez az Isten világa. Most jó helyen jársz, most gyönyörködtél az Istennek a dicsőségébe, a nagyságába. Nyilván, hogy nem lehet ebbe benne élni folyamatosan. De ha hiányoznak ezek a látások, akkor minden embernél gyarlóbbak is vagyunk, meg szerencsétlenebbek is. Átvisz egy másik világba a gyönyörködés. És valahol ezt kellene megtanulni akkor, amikor emberi vonatkozásban is ezt meg akarjuk élni. A gyermeki csodálat újra születik ilyenkor az emberben. Az a nyitottság, amellyel rácsodálkozom arra, hogy az Isten ilyen nagy tud lenni. És azt az ígéretet adja mellé, hogy és megadja szíved kérését. Ebben a csodálkozó állapotban az emberi lélek olyasmit fog vágyni, amit Isten akar is adni. Úgyhogy nem kérdés, hogy megkapom-e, hanem pont az lesz a kérésem, amit Isten is kigondolt nekem, hogy az a javamra van. Erről szól az az ige is, amit Jézus így fogalmaz meg, hogy kérjetek és kaptok, zörgesetet megnyittatik nektek. Ez mind a tietek lesz. Mi mindig azon akadunk fel, hogy annyi mindent kértem, és az Isten nem adta meg. Nem adta meg, mert nem léptem be abba a világba, ahol gyönyörködve benne tudnám újra fogalmazni a kéréseimet. És akkor azt adná, ami nekem is kell, és aminek örülni is tudok, és amit Isten jónak és helyesnek lát. És akkor ehhez kapcsolódik a második, ha tudsz gyönyörködni, akkor tanulj meg bízni. Ugyanis Péternek és a többi tanítványnak le kell jönni a hegyről, maguk mögött hagyják ezt a csodálatos jelenetet, és megint csak a világot látják, benne a próbatételeket, a nyomorult életeket, azt a világot, ami tele van háborúsággal és ellenségeskedéssel, és itt meg arra lesz szükség, hogy bízni tudjanak. Ha már beletekintettél az Isten titkaiba, ha már valamiben tudtál gyönyörködni, ami hozzá kapcsol, akkor utána, ha ezt nem látod, akkor bíznod kell. A bizalom az valahol ott kezdődik a jézusi történetekben, amikor megáll valakinek az élete mellett, és azt mondja, hogy jöjj és kövess engem. Engem egy kicsit úgy mindig megborzongtatnak ezek a jelenetek, és úgy beleélem magam, hogy miért állott föl valaki, és miért megy Jézus után? Miért hagy el mindent, és miért nem kérdezi azt, hogy jó, de hova megyünk? Miért nem kérdezi azt, hogy jó, és meddig tart az út? Most elmegyek, de mikor jöhetek vissza? Nem kérdezi azt, hogy mit fogunk csinálni együtt. Nem kérdezi azt, hogy, és mondd, ez megéri nekem? Jöjj és kövess engem. És valaki feláll és elindul. Ez bizalom. Amikor visszaérkezem abba a világba, ahol nem látok át rengeteg dolgot. Ahol fogalmam sincs arról, hogy az Isten a maga tervébe hogy akar helyrehozni dolgokat, kiigazítani, hogyan akar engem tovább vezetni, akkor csak ez marad, hogy akkor bízni fogok. Elengedem azt, amit közben görcsösen eddig fogtam, amihez ragaszkodtam. Talán a kép nem biztos, hogy tökéletes, de valaki egyszer ezt így mondta el, hogy egy sötét éjszakán elmentek kirándulni, és hegyet másztak fiatalok, és két fiatal fennszorult egy sziklán, és mind a kettő kapaszkodott egy kötélbe. És az egyik fiatalnak az a gondolata támad, hogy valahogy innen meg kellene szabadulni. És meghallotta a hangot, amit lentről a tűzoltók fölkiáltottak neki, hogy engedd el. És ő elengedte. Nem tudta, hogy mi van alatta, de elengedte, és elfogták, és semmi baja nem lett. Megmentették. És akkor kiáltott fel a társának, hogy engedd el. A társa nem akarta elengedni. És azért, mert nem engedte el azt a kötelet időben, végzetes lett a kirándulás, és ő meghalt. A bizalom az azt jelenti, hogyha Isten utat mutat nekem valamiben, és én azt nem merem meglépni, akkor a vesztem felé megyek tovább. A bizalom az pont arról szól, hogy ő jobban átlátja a helyzetet, és akkor abba bele kell lépnem. Egy 20. századi teológus ezt úgy fogalmazta meg, hogy a hit az nem más, mint egy hatalmas ugrás az ismeretlenbe. Lehet, hogy beleugrom az ismeretlenbe, de az, aki kiállt hozzám, és aki hív erre az ugrásra, az nem ismeretlen számomra. Hiszen az előbb olvastuk azt, hogy abban lehet gyönyörködni. Annak már ismerem a hozzáállását az életemhez, a csodáit. Mi mindig úgy akarunk hinni, hogy óvintézkedéseket teszünk. Mi nekünk mindig vannak A, B, C és D terveink amellett, amit Isten felkínál. Hogyha valamiért nem jönne össze. Így viszont ez a bizalom nem bizalom. Így féltjük magunkat Istentől. Pont attól a valakitől, aki leginkább tudná segíteni az életünket. És hogy ennek a kettőnek, ha Istennel kapcsolatban megvan a létjogosultsága, vagy megszívleltük már, és rá tudunk hajolni, és tudunk Istenben gyönyörködni, és tudunk benne bízni, csak utána jöhet a folytatás. Mert hogy a földi életünk tele van emberi kapcsolatokkal is, és aki Istenben nem tudott bízni a tökéletesben, az hogy fog bízni a tökéletlen emberben? Akkor mi hogy fogunk gyönyörködni egymásban? Akkor hogy fogunk megbízni abban, akire rá kellene bíznom az életemet? Valahol ebből a Zsoltárból ezt kellene most megértsük, és megtanuljuk, hogy ezek a földi életünkben is csak akkor működnek, hogyha mi erre hajlandóak vagyunk. Akarok gyönyörködni a társamba? Akkor ne ilyen kritikus műértéssel nézzem azt, hogy mit csinál rosszul. Hogy mi az, amilyen kritériumaimnak, amit én felállítottam magamban, ő nem tud megfelelni. Hanem tudjak gyönyörködni benne. Úgy, mint az Isten ajándékába. Hogyha valaki megbocsátást kér, és azt mondja, hogy nézd, ne haragudj, én eltévesztettem az utat, én megbántottalak téged, és én meg akarok neki bocsátani, akkor bíznom kell abban, hogy ő ezt komolyan gondolta, és igyekezni fog. Hogyha ezek a dolgok hiányoznak, akkor nem lesz miben megkapaszkodnunk. Akkor semmi sem lesz már bizonyos az életünkben, vagy biztos, és valahol úgy fogunk kavarogni a szélben, mint egy falevél, amikor így ősszel fújja. Visszatérek a négy alapvető kérdésünkre, és megpróbálom ezzel összegezni. Van egy országunk, és van egy nemzetünk. Ha gyönyörködsz benne, és tudsz bízni abban, hogy nekünk van jövendünk, akkor lesz. Ha elsiratod az egészet, hogyha mindig a múltnak csak ezek a nyomorúságai maradnak meg, és mindig más irányba nézünk, és ott akarunk gyönyörködni, ami nem a miénk, boldogtalan emberek maradunk. Hogyha úgy tekintünk előre, hogy gyönyörködünk abba az Istenben, aki meg tudja tenni azt, hogy népet gyűjt magának össze a jövendőben is, hogy ez a templom nem fog kiürülni, hogy a gyermekénket nem azért hozzuk ide, hogy utána ezt elfelejtsék, hanem azt akarjuk, hogy ők is itt találjanak menedéket, akkor ez még sokáig fogja ünnepelni az Isten dicsőségét ez a hajlék. Ha a keresztségben az a kérdésem, hogy mi lesz a gyermekemmel, de tudok gyönyörködni abban az Istenben, aki ezt az ígéretet adja, hogy vele leszek minden napon a világ végezetéig, sokkal szabadabban fogom nevelni. Kevesebb félelemmel, kevesebb aggodalommal, mert tudom, hogy ez a gyermek az az Istené. És én gyönyörködöm majd a gyermekemben, mert rajta az Isten fog visszatükröződni. És hogyha elmegyek úgy, hogy búcsút vettem azoktól, akik az enyém voltak, de gyönyörködöm abban, amit Isten nekünk adott ajándékként. Néha kevesebbet, néha többet, De mégis hálaadással vagyok, hogy ez az enyém lett, mert ez formálta az életemet, mert benne voltam, mert sokat tapasztaltam, és utána bízok benne, hogy van még utam, amin tovább vezet, akkor lesz ilyen út. Akkor én mehetek, és akkor tudom, hogy az Isten nem csak azokat vezeti tovább az ő világába, akiket elengedtünk, hanem engem is tovább vezet ezen a világon keresztül, és talán éppen ott az ő dicsőségében fogunk újra találkozni. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy segítsen a tovább lépésünknek ezt a két feltételét megtalálni. Gyönyörködjünk benne, és tudjuk rábízni a mi utunkat azzal a hittel, hogy ő munkálkodik.